Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi műsorunk tartalmából. A Szentszék május 23-án tette közzé a hírt, hogy boldoggá avatják Bódi Magdi vértanút. A szenti avatási ügyek dikasztériumánál számos más magyar boldoggá avatási ügy is folyamatban van. Ezek közé tartozik Hám János szatmári püspöké is, akinek a tanúság tételéről a május 23-án és 24-én Szatmárnémetiben megrendezett Hám János napok alkalmából beszélgettünk Schönberger Jenő szatmári püspökkel. Hallgassák meg a főpásztorral készült interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Schönberger Jenő püspökatyát, a Szatmári Egyházmegye elöljáróját.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Kedves püspökatya, május végén tartják a Hám János napokat Szatmárnémetiben. A jeles püspökhöz kötődik a város arculatának kialakítása. Bemutatná e híres elődjét a Vatikáni Rádió hallgatóinak?
Örömmel, hiszen a mi Hám János püspökünk nem csak azért kiemelkedő, mert nagy, építő püspök volt, hanem szent életű is, akinek a boldoggá avatását egyik elődöm, Meszlényi Gyula püspök, már az 1800-as évek végén beindítatta. Sajnos, hogy közben jött az első világháború, majd pedig a posztulátor halála, Trianon, utána második világháború, aztán a kommunizmus, és ezzel nem tudtunk foglalkozni, csak 1990 után, mikor itt nálunk is megtörtént a fordulat. Az elődöm, Reiser Pál püspökatya, beindította, újra fölvette ezt a boldoggá avatási pert, és most Rómában van az ő boldoggá avatási eljárása, és várjuk, hogy Isten szolgája címet megkapja a Szentatyától. Viszont szükségünk van csodára, hogy bizonyítsunk csodát ahhoz, hogy be is indulhasson a boldoggá avatás. Ez még várat magára. De még mielőtt ebbe belemennék, hadd mondjam el, hogy Szatmár, ahogyan kinéz, elsősorban Hám János püspökünknek köszönheti, hiszen azokat az igazi nagy létesítményeket, épületeket ő építette és ő tervezte meg. Ennek köréje épült aztán majd a város, és alakult ki a jelenlegi városkép. Hogy csak említessek egy néhányat, ez a székesegyház épülete, a püspökség épülete, a kanonoki háza, aztán a Jézus szíve templom, a katolikus iskolával és a jezsuita konviktussal, aztán a zárda épülete a templommal és a hatalmas iskola hálózattal, vagyis iskola épületekkel, ami melléje épült, vagy akár a városi kórház. Hám János püspökünk, reméljük, hogy hamarosan az egyházmegye második boldoga lesz. Éppen ezért minden szentmise végén imádkozunk érte, az ő boldoggá avatásáért. És a Hám János napok pedig, mivel az iskolánk is az ő nevét viseli, hát mindig május 25-e körül szokott lenni, ez egy hetes ünnepség az iskolánkban, mégpedig 25-én minden szentmisében érte imádkozunk az ő boldoggá avatásáért, amikor nagyon szeretnénk, hogy a Jóisten megdicsőítse őt, és oltára emelje az egyház, mert ő egy igazi főpap volt, olyan értelemben is, hogy együtt érzett elsősorban a Jóistennel, aztán a fogadalmával, aztán a népével, hiszen olyan korban volt püspök 1827-től 1857-ig, amikor az egész világ forrongott. Amit a császárnak ő megígért, megszeghette, amit az Istennek megígért, megszeghette. Na hát ő imádságban és ténylegesen nagyon sok, hát hogy úgy mondjam, vezeklésben, mert ő Minden nap vezekelt, a vezeklő öve még most is megvan, egy szöges öv. Azért vezekelt, hogy ő meg tudjon maradni igazán azon az úton, amelyen a Jóisten elhívta őt. Nem volt egyszerű számára, nem volt politikus, pedig a legnehezebb időkben kellett neki odaállnia a politikai és az egyházi vezetés mellé. Hűséges akart maradni a császárhoz 1848-ban és 49-ben. Hűséges akart maradni az egyházához és a hivatásához, és hűséges akart maradni a magyarságához. Ezt nem volt könnyű abban az időben összeegyeztetni. Őt ugyan kinevezték esztergomi érsekké, de soha nem foglalta el az esztergomi széket. Hiszen amikor a forradalom elbukott, akkor az osztrákok számára ő nagyon magyar volt. A magyarok számára nagyon osztrák párti volt, és éppen ezért lemondatták. Hála jó Istennek, én mondom most, mert így visszajöhetett Szatmára, és még egy nagyon termékeny szinte 10 évet itt lehetett püspök. Neki nagyon sokat köszönünk. És mert ő életével, imádságával, áldozatával nem csak saját magát, hanem az egyház megyét és minden hívét is igyekezett megszentelni és neki példát adni. Éppen ezért mondjuk el mi minden szentmise végén azt a gyönyörű szép imádságot, amelyben kérjük Istentől az ő megdicsőülését. Hadd mondjam el itt a kedves hallgatóknak.
Igen, így a Vatikáni Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak ebbe az imahadjáratba a boldoggá avatásáért.
Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Ámen. Természetesen mindenki ott annál, aki szünetnél a saját kérését megfogalmazva rábízhatja Hám Jánosra, csak ahogy azt mondták nekem Rómában, ha annyira alázatos püspök volt, akkor lehet, hogy ő nem akarja majd azt, hogy őt fölemeljék, de mi ennek ellenére is kérjük, hogy Hám János püspökünk győzze le saját magát, és legyen annyira alázatos, hogy ezt is elfogadja, és a Jóisten dicsőítse meg. S éppen ezért, ha valaki úgy érzi, hogy Hám János közben járására meghallgatta a Jóisten az imáját, úgy érzi, hogy csoda történt az életében, legyen szíves, és jelezze nekünk ide a Szatmári püspökségre.
A Szatmári püspökség a Magyar Királyság idejében a legfiatalabb egyházmegye lett, második József hozta létre, amelyet aztán később a pápa jóvá hagyott, és így született meg 1804-ben a Szatmári egyházmegye. Híres elődei közül kiemelhetjük Boldog Scheffler Jánost is, akinek nagy tisztelete van az egyházmegyében. Az ő életszentségéből mi az, ami tanulság és követendő példa a mai katolikusok számára is?
Scheffler János püspökünk nagyon érdekes módon lett az egyházmegyénk püspöke, hiszen már kineveztek egy püspököt a Szatmári egyházmegyébe előtte, csak ő mindjárt le is mondott, mert érezte, hogy valami van a levegőbe. Az egyházmegye ki fog egészülni. Akkor a Trianon után az egyházmegyénket az 5 vármegyéből 1/3 maradt, ugye a Szatmár, Máramaros és egy kicsi rész az Ugocsának, a többit teljesen elveszítettük. A bécsi döntéssel viszont az egyházmegye kiegészült. És akkor a mi egyházmegyénk teljes egészében visszakerült az anyaországhoz. Ekkor jött szóba Scheffler János, a kolozsvári jogtanár, mégpedig azért, hogy ő legyen a szatmári püspök, és ebben mindenki megegyezett, s így nevezték őt ki. Nagyon kemény idő volt. Ő már nem az építő püspökök közé tartozott, hanem inkább a rom eltakarítás és a lelkek újjáépítése, meg az újjáépítés is fizikailag szólva volt a feladata, hiszen a háború itt volt. Szatmárt is lebombázták 44. augusztusában. A bombázás következtében Akik itt a püspöki palotában, az óvóhelyen voltak, egy kivételével mindenki meghalt. Hogy a püspök úr nem volt közöttük, annak köszönhető, hogy elromlott a kocsi, és nem tudott hazajönni. Aztán következett az újjáépítés, majd pedig a kommunizmussal természetesen, hogy a küzdelem is. A püspök urat szemelték ki, hogy a Romániában lévő katolikusoknak a vezetője legyen, olyan értelemben, hogy szakadjon el a pápától, és legyen itt egy ortodox egyházhoz hasonló katolikus egyház, amit egyetlen egy valaki vezet, de itt legyen az Romániában. Természetesen a püspök úr az hűséges volt az egyházhoz, hűséges Rómához, és inkább a börtönt választotta, mint hogy ennek eleget tegyen. Ott is halt meg. 1952. december 6-án Zsilavában a börtönben. És mindjárt 90 után lehetőség nyílott arra, hogy a boldoga avatását beindítsuk, hiszen vértanú. És éppen ezért nagyon könnyen is ment az ő ügye. Persze, hosszú előkészület előzte meg, és amíg az az úgynevezett pozíció elkészült, na, rengeteget dolgoztak, hiszen az egész háttér anyagot föl kellett dolgozni. Az ő jelmondata az volt, hogy ut omnes unum sint, hogy mindannyian legyenek egyé, hiszen kiegészült az egyházmegye, és az a jó pár évtized, amit külön töltöttünk el, vagy töltött el az egyházmegye különböző része, megint egybefogni nem volt valami könnyű. De neki sikerült. Mindenütt nagy tekintélynek örvendett, és mindenütt nagyon szerették. Szigorú ember volt, de elsősorban magához volt szigorú. Halála után ugye beállt az úgynevezett ilyen fagyos csend, nem nagyon lehetett beszélni róla. Hála Istennek az egyházmegye Magyarországra szakadt részei kezdték először azt az imádságot publikálni és végezni, ami azért szólt, vagy arra íródott, hogy őt boldoggá avassa az egyház. Megtörtént, és ez nagy-nagy öröm volt a szatmári egyházmegye, és az egykori, természetesen az egykori szatmári egyházmegyéhez tartozó részek számára. Nagy öröm volt. 2011. július 3-án volt a boldogavatása itt, Szatmár Németiben, a Székesegyház előtti téren, ahol Angelo Amato, a Szentatya személyes küldötte, ugye felolvasta a pápai dekrétumot, amellyel Scheffler János vértanú püspököt a boldogok közé iktatja a Szentatya. Nagyon nagy ünnep volt. És örök példa ez minden szatmári egyházmegyés pap számára, az egyházhoz való hűség, az engedelmesség tekintetében, és minden szatmári hívő számára. Hiszen ma is nagyon sok áldozatot kell meghozni azért, hogy valaki ragaszkodjon a hitéhez, élje a hitét. Már csak azért is, hogy nem tiltják, hanem hogy hűséges tudjon maradni ahhoz a hithez, amelyben született, amelybe keresztelték, első áldozó volt, bérmálkozott, hiszen a világ száz és egy módon próbál mindenkit eltántorítani ettől az úttól.
Püspök atya 2003-ban lépett nemes elődök nyomdokába. A 21. században nyilván újabb kihívásokkal kell szembenézni a helyi katolikusoknak is. Püspök atya nemes elődök után milyen kihívásokkal néz szembe? Ugye itt szorvány magyarságról beszélünk az egyházmegyében, melyek azok a nehézségek és azok a pozitív eredmények, amelyekről beszámolhat. 2023-ban már 20 éve püspökként eltöltött szolgálatában.
Amikor kineveztek püspöknek, akkor már az egyházmegyében tartott az egyházmegyei zsinatunk. Kaiser Pál püspök atya hirdette meg 2000-ben, hogy ez felkészülés volt a jubileumi évre, 2004-ben volt az egyházmegyén 200 éves. A zsinatot most már az én vezetésemmel, de befejeztük. Attól kezdve aztán minden évben tematikus éveket hirdettünk meg, hogy ezzel is tudjuk összefogni az egyházmegyét, az egyházmegyének minden plébániáját, és az az elképzelésem, hogyha mi mindannyian egy irányba tudunk lépni, tehát olyan témákra hasonlóan dolgozunk fel egy-egy témát, még ha nem is minden plébánián ugyanúgy, de van egy egységes vonalvezetés, az sokkal-sokkal eredményesebb, mint hogyha mindenki a maga módján úgy igyekezne tenni a dolgát. És ez nagyon jól működik, hála Istennek itt az egyházmegyénkben, még ma is. A kihívások azok sokrétűek, és természetesen, hogy ezeket a kihívásokat mindig a jelenlegi világ, meg a helyzet diktálja. Még amikor átvettem a püspökséget, nagyon sok olyan intézményünk volt, amelyek nagyon rossz állapotban voltak, amelyeket újra kellett szervezni, nagyon sok olyan ingatlanunk volt, amelyeket még vissza kellett szerezzünk, mert még nem adták vissza, és aztán, amikor visszaszereztük, mert hála Istennek, kicsi az egyházmegyénk, és nem rendelkezik valami nagy-nagy tulajdonnal, éppen ezért mindent vissza is kaptunk a román államtól, majdnem minden, de lényegében, tehát nem olyan sok az, ami elmaradt. De ezeknek célt, értelmet adni, és aztán pedig felújítani, ez óriási kihívás. Úgyhogy a lelki megújulás és a lelki építkezés mellett nagyon sokat kellett nekem is azon dolgoznom, hogy ezeket az épületeket rendbe rakjuk, ezeknek az épületeknek értelmes célt találjunk, mert nem csak rendbe kell tenni valamit, hanem tudni kell, hogy minek tesszük rendbe. És ilyen csodálatosan szép megújulások történtek az egyház megyében, de sajnos elmondhatom, ez nem a mi érdemünk, hanem sokkal inkább azoknak a barátoknak, azoknak a támogatóknak, azoknak a kormányoknak az érdeme, akik mellénk álltak. Ilyen mellénk állás volt kezdetben elsősorban a német segélyszervezetek részéről, a Renovabis, a Kirche in Not részéről. Aztán természetesen legnagyobb részben egy olyan 10-15 éve már, hogy a magyar kormány segít bennünket, és azokat a terveinket, amelyeket eléjük viszünk, ténylegesen úgy támogatnak, mint ahogyan egy édesanya a gyermekét, hiszen hát nem hiába az anya ország, a magyar ország, és a kormánya pedig minden magyarra úgy tekint, mint sajátjára. Istennek hála és köszönet érte, az ő segítségükkel újult meg nagyon sok olyan épületünk, és lett benne ezekben az épületekben olyan élet, ami nem csak a magyarságot, hanem az egész közösséget szolgálja. Tehát ilyenek az iskoláink, amelyek segítségükkel megújultak, ilyenek az úgynevezett speciális munkákat ellátó intézményeink, mint a Boldog Scheffler János intézmény, ami egy ilyen rehabilitációs intézet, vagy pedig a Hám János diagnosztikai központ, ott nagyon sok orvos a legmagasabb színvonalon segít mindenkinek, akik rászorulnak, vagy pedig a most nemrég átadott, akár szigeten, Máramaros szigeten, bölcsőde és óvoda, vagy pedig itt nálunk, a Hám János bölcsőde és óvoda, csodálatosan szép épületek, csodálatosan szép létesítmények, ahol én hiszem azt, hogy a jövőt neveljük, és hiszem azt, hogy ez mind segít bennünket megmaradni, nem csak katolikus keresztényeknek, hanem magyarnak is.
Nagyon szépen köszönöm Schönberger Jenő püspök atyának ezt az átfogó, csodálatos beszámolót, és tényleg buzdíthatjuk, azt hiszem, a Vatikáni Rádió hallgatóit, hogyha Szatmár Németiben járnak, csodálják meg ezeket a 220 éves épületeket, amelyek megújulva várják a látogatókat, és az itteni híveknek a gyermekeit fogadják be a nevelés szempontjából. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagy örömmel. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Jó Isten áldjon meg mindenkit.
Köszönjük a Szatmári Egyházmegye híveit és papjait is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni.
Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.